Köszöntök mindenkit, Stevens Áron vagyok, a Skót Misszió lelkésze. Egy-két dolgot, amit szeretnék mondani a Skót Misszióról az elején, az, hogy mi az úgynevezett Skót Egyháznak a gyülekezete vagyunk. A Skót, tehát a Church of Scotland, Skócia Egyháza, ez az ottani népegyház, de ez egy református. Knox János, vagy John Knox, Calvin mellett szolgált Genfben, és aztán Skóciába visszatért, és úgymond alapította a Skót Egyházat, tehát partner egyház, társ egyház a Magyarországi Református Egyházzal. Na most mi a Skót Egyházhoz tartozunk, és a Magyarországi Református Egyházhoz is. És azért mindig külön öröm számomra, amikor a magyar református gyülekezettek látogathatom, nem csak azért, hogy a Skót Misszióról meséljek, hanem hogy többet tudjak az ottani gyülekezetekről. Tehát most már tudom, hol van Sukoró, most már tudok, nem tudtam mindent megjegyezni, de az, hogy 1848, ez nagyon benne van a fejemben, meg az, hogy a 1805 van rajta az úr asztalán, ami nagyon karakteres. Tehát ezért is nagyon szeretek látogatni a gyülekezeteket. És ahogy Ábel mondta, Stevens Áron vagyok, tehát a vezeték nevem Stevens, a kereszt nevem Áron, és bár a Skót Egyház lelkésze vagyok, én amerikai állampolgár vagyok. Tehát itt már lehet valamit tudni a Skót Misszióról, hogy bár skótok alapították meg, nem csak skótok járnak, sőt, nem csak skótok szolgálnak ott. De, és akkor már kezdek már a történetünkről mesélni, mert bár a Vörösmarty utca 51 szám alatt található a Skót Misszió ma, nem mindig ott volt. Tehát először Budapesten a Hód utcában volt az első épületünk. De hogy egyáltalán hogyan kerültek oda a skótok, és miért, ezzel fogom kezdeni. Ugye ez nem Budapest, amit most látunk. Ez a Szentföld. Kérdezhettem, hogy kinek mi a legkedvenc igéje, vagy ki mit tart a legfontosabb ige szakasznak, ige versnek. Nem tudom, hogy van-e valakinek kedvenc ige helye, vagy van-e olyan ige helye, amit a legfontosabbnak tartják. És mindjárt mondom, hogy miért kérdezem, de van.
Legyen a hegyi beszéd.
A hegyi beszéd, ez egy jó példa. Igen, és a boldog mondások is nagyon, nagyon sok embernek számára kedves. Na most, a skótok az 1800-as években, tehát a 9. évszázad elején olyan igehelyeket tartottak nagyon fontosnak, amik a zsidókról szóltak. Például a rómaiakhoz írt levélben egy első résznek a 16. vers, hogy hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Na most az, hogy először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek, ezt nem tartották véletlennek, ezt a szórendet. Tehát akkor ilyen ige helyek miatt, meg máshol, ahol, amikor Krisztus második jövetelét várjuk, és vannak olyan ige helyek, ahol azt írják, ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindenkinek kell jusson az evangélium, például zsidóknak is. Tehát ezt fontosnak vették, és azért a zsidó misszió lett egy prioritás a Skót Egyház, a Skót misszionáriusok számára a 19. évszázad elején. És azért kérdeztem, hogy kinek mi a kedvenc igéje, mert ami példamutató számomra az, hogy amit fontosnak tartották, akkor ezt nem csak könyvjelzőre írtak, ami egyébként egy szép szokás, és nekem is keves, hanem hogy próbálták a cselekedetekkel is mutatni, hogy ez fontos számunkra. Tehát ha az az igehely fontos, hogy először zsidóknak, majd pedig a görögöknek, akkor igen, legyen aktív tevékenység az annak az érdekében, hogy a zsidók meghallják az evangéliumot. És ezzel a motivációval indultak is a Szentföldre. Na most azért van ez ott a kép. Mégis nem 1839-ben fényképezték ezt, de mégis egy kis fantáziával tudjuk egy kicsit hangulatot kapni, hogy a Szentföldre indultak, hogy evangelizáljanak a zsidók, az ottani zsidók között. Igen ám, csak az egyik misszionárius leesett a tevérről. És megsérült, és haza kellett mennie. És így akkor hazafele Skócia felé indult egy misszionárius társal együtt, és a Duna mentén utaztak, amikor már Európában voltak, és megálltak Budapesten 1839-ben, mint protestáns misszionáriusok. Most ez egy érdekes lehetőség vagy kihívás protestáns misszionáriusok számára 1839 Budapest, mert a Habsburg monarchia annyira erősen római katolikus volt, hogy nem volt biztos, hogy annyira nagy szeretettel várták külföldi protestáns misszionáriusok, hogy ott tegyenek valamit. De amikor megálltak, hogy egy kicsit felfedezzék, hogy itt Budapesten vagy Magyarországon mi a helyzet, épp akkor volt egy láz, valamilyen, nem Covid volt, de valamilyen járvány volt, és ők is megkapták, tehát nem tudták tovább menni. Szegény skót misszionáriusok Budapesten ragadtak, lehet, hogy az egyiknek még mindig volt rossz a lába, már lázasak is voltak, akkor ki fog velük törődni? Hát nem más, mint a Nádor Józsefnek a felesége, Mária Dorottya, köszönöm szépen, aki evangélikus volt. Tehát ő protestáns volt, akkor is azok a nemes körökben, ahol az emberek zöme katolikusok voltak, igen, ő evangélikus volt, és ő szerette a külföldi traktusokat olvasni, tehát az iratterjesztést, mert Németországban látott már ilyet, és akkor nagyon örült, hogy itt volt, hallott arról, hogy skót misszionáriusok itt vannak, és akkor ő meghívta őket, hogy nála szálljanak meg. Vannak kedves történetek, nem tudom, hogy mennyire alapozottak, tehát hogy ez mennyire legenda, vagy mennyire bizonyított, de például az egyik skót misszionárius nagyon magas volt, és akkor Mária Dorottya kereste az egész villában, hogy hol van a leghosszabb ágy. És mivel lázasak voltak és feküdtek, akkor külön tette, hogy az utcán több szalma legyen, hogy a kocsiknak a kerekeit ne legyen annyira hangosak a macska kövön. Tehát ez a nagyon igazi törődés, nagy emlék volt számukra. Mondhatni, hitben igazi testvérek lettek, és amikor már felépültek és Skóciába visszaindultak, akkor egy meghívást adott nekik Mária Dorottya, azt mondta, hogy üzenjenek meg a skót egyháznak, hogyha zsidó missziót akarnak végezni, akkor ezt Budapesten is lehet, mert sok zsidó van itt Budapesten. És azt mondta, hogy és hozzá ez a nagyon buzgó evangelizáció vagy missziói szemlélet, amit őt mutattak, a Mária Dorottya szerint akkoriban nagyon hiányzott a magyar protestáns körökben. Tehát ő azt mondta, hogy kell ez a buzgosság, tehát akkor gyertek vissza, és akkor ébresz fel minket a misszióban. És akkor hozzátette, és nem kell félni a katolikus hatóságoktól, mert én itt vagyok. Tehát bizonyos védelmet tudok nyújtani. És akkor ezt a meghívást vitték, És akkor ez, azután 1841-ben akkor egy misszionárius delegáció érkezett, hogy alapítsák meg egy missziót. Két fő célkitűzésük volt, hogy zsidók között végezzenek a missziót, az evangelizációt, és hogy bátorítsanak a magyar protestánsokat is a misszióban, hogy támogassák őket. Megérkeztek, és látták, hogy épült egy híd Buda és Pest között, és skótok voltak a hídépítők között. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor itt van egy harmadik tevékenységünk, akkor mi leszünk a káplánok, a lelkészek, az itt élő skótoknak. Na most én azt mondom, hogy manapság nem pont azokat a dolgokat csináljuk, de bizonyos módon mégis az eredeti missziónak az örökösé vagyunk, mert zsidó missziót nem annyira végezünk. Az egyik elődöm, Tamás Bertalan, nagy részvevője volt a zsidó és keresztény párbeszédekben. És ma bizonyos módon néha, amikor a menekült misszióval dolgozunk együtt, és muszlimokkal van kapcsolatunk, akkor ez a manapság egy kicsit olyan, mint az akkori zsidó misszió. Hát az, hogy támogassuk-e a magyar protestánsokat, én azt mondom, hogy hát a Magyarországi Református Egyházhoz tartozunk, és igen, szeretnék, hogy mi bátorítsuk a magyarokat, és mi is kapjuk bátorítást a magyaroktól. Tehát ez a kapcsolat természetesen még van. És nem csak a skótoknak a lelkészei vagyunk, hanem mint nemzetközi, illetve mint angol nyelvű gyülekezet, tehát hogy minden vasárnap 11 órakor van angol nyelvű istentisztelet, akkor igen, van egy pár skót, de vannak amerikaiak, kanadaiak, nigériaiak, szíriaiak, tehát nemzetközi diákok, diplomaták, olyan emberek, akik esetleg multis cégeknél dolgoznak, illetve olyanok is, akik esetleg magyarok, akik külföldre mentek, és mikor visszajöttek, akkor valahogy ezt a külföldi feelinget akarják megőrizni valahogy, és akkor járnak hozzánk. És nem utolsó sorban olyan magyarok, akik házastársak a külföldiekkel. Tehát elég vegyes a gyülekezetünk, de nem csak skótokból vagyunk, mint ahogy én sem vagyok skót. De ez a zsidó misszió, ez egy nagyon érdekes prioritás volt. Azért mondom, hogy érdekes, mert nagyon gyümölcsöző lett. Ez a grafika, ez az anyakönyvünk, hogy kik keresztelkedtek nálunk. Ugye minden gyülekezetnek van ez a nyilvántartás. Na most az első, aki keresztelkedett nálunk, egy zsidó volt, és a második is zsidó volt. Tehát Szafir Adolf és Édesanyám Alfred, mind a ketten ők felnőtt zsidók voltak, akik keresztelkedtek a skót missziónál. Egyébként azaz Alfred Édesanyám, ő később könyveket írt arról, hogy a zsidó Jézus, hogy hogyan tudjuk jobban érteni Jézus tanításait a zsidó, illetve az Ószövetség fényében. Egyébként nagyon érdekes, ha nézem ezt a régi anyakönyvet, hogy ugye van a rubrika, hogy név, születési év, szülők neve, és akkor van egy olyan oszlop, hogy körzet, vagy nem emlékszem, hogy mi van írva a tetején, hogy gyülekezet, vagy körzet, és akkor ott vannak gyülekezetek nevezve, hogy Calvin tér, vagy nem tudom, budai református gyülekezet. És nem értettem azt, amikor először néztem, hogy miért van ez, hogy itt van egy gyülekezet, hol keresztelünk valakit, és azt írjuk, hogy hova tartozik. Ez nagyon furcsa, hogy tehát nem egyértelmű. Nem, ez később volt, de az 30-as években, 1930-asak években, én csak azt tudom elképzelni, hogy egész Pestről jöttek a zsidók a skót misszióra, hogy keresztelkedjenek, akkor is, ha esetleg cím szerint máshova tartoztak volna. De mégis azt írták, hogy az illető máshova tartozik, csak itt keresztelkedett. Milyen érdekes a történelem. De ez a zsidó misszió egyre nagyobb lett. Az első székhelyünk a Hód utcában volt, nem messze a parlamenttól, és ott volt nyomda, mert iratterjesztés is nagyon fontos volt a skótoknak, tehát mindenféle tevékenység és a séget folytattak, és a gyerekmisszió nagyon fontos volt. Most ez a gyerekmisszió annyira túlnőtte magát, hogy eljött az idő, amikor iskolát kellett építeni. És ez most egy kicsit túl gyorsan megyek, mert egy dolgot akartam mondani, hogy 1839 volt az első látogatás, 1841-ben volt az, amikor jöttek megalapítani a missziót, és jött az 1848. Na most a skótok, amikor jöttek, nagyon fontos volt, hogy igazi kapcsolatuk legyen a magyarokkal, és választani kellett, ez egy missziói döntés volt, hogy a magyarok között végzett misszió német nyelvű legyen, vagy magyar nyelvű. És ők úgy döntötték, hogy magyar nyelvű lesz a magyarok között végzett misszió. És amikor jött a 48-as forradalom, ők a magyarok mellett álltak, és emiatt, amikor ez nem úgy sikerült, ahogy akartunk volna, azokat az akkori skót misszionáriusokat elküldték. Tehát nem 48 után, vagy 49 után nem maradhatott itt a skót lelkész. De a skót misszió, mint gyülekezet maradt. Mert magyar lelkészek vitték a szekeret, és jött egy holland lelkész, nem ő, akkor nincsen fénykép róla, egy Rudolf König vitte tovább a skót missziót, és ő utána egy német lelkész is jött. Na most az az érdekes, hogy mivel holland volt, és aztán német, és jól tudtak németül, akkor ők német nyelvű istentiszteletet is tartottak. Ők voltak, ma úgy hívják, hogy a Hód utcai református egyházközség, régebben a német ajkú gyülekezet volt. Tehát az akkori skót lelkészek voltak az első lelkészek a német ajkú gyülekezetnek. Tehát a skót misszió és a német ajkú gyülekezetnek van egy tehát mit tudom én, testvér gyülekezetek vagyunk, kvázi. A másik, amit érdekes tudni, hogy gyerekmisszió, és abból iskola lett, és nem annyira akartak kormányzati környéken lenni. Ha valaki már sétált a parlament környékén, akkor nagyon sok nagy épület van, de egy kicsit rideg az egész terület. Nem ott laknak az emberek, hanem kormányzati minisztériumok, meg ilyesmi. Akkor ők inkább ott akartak építeni az iskolát, ahol laknak is emberek, és így kerültünk Oktogon mellett, a Vörösmarty utca 51, illetve 49-51-es szám alatt, és egy nagy iskolát építettek. Egy olyan iskolát, ahol zsidó lányok és keresztény lányok együtt jártak iskolába. Sőt, voltak bentlakásos lányok is. Tehát ez egy elemi iskola volt. És egy kicsit többet fogok mondani erről mindjárt. És a másik érdekes, hogy például a Bethesda kórház, a német ajkú gyülekezetnek van a nagyobb része a Bethesda kórháznak az alapításában, de skótoknak is volt köze hozzá. És ez csak azt mutatja, hogy ha legyen misszió, akkor legyen misszió. Tehát nem csak Isten tiszteletek, hanem iratterjesztés, iskola alapítás, akár kórháznak az alapítása is. És akkor 1910-ben épült a mai, tehát az az iskola, ahol mi tartjuk az Isten tiszteleteket. Akkor 1910... 1920, akkor jönnek a 30-as évek, és ugye mondtam, hogy ez egy olyan iskola volt, ahol zsidó lányok és keresztény lányok jártak. Tehát egyre veszélyesebb volt a zsidók számára egyáltalán a helyzet Budapesten, vagy Európában. Az egyik skót misszionárius, akit ide küldték, Jane Haining volt, ez az egyik kedvenc képen, mert ez annyira szép kép egy lány iskoláról. Tehát, hogy a lányok itt társas játékoznak, valaki, tudom én, készül a kosárlabdára, hajat vonnak, akkor ő kap segítséget a leckével. Szóval annyira minden van ebben a képben. Itt van egy másik kép a Jane Haningről. Na most ő volt az internátus ...nak a vezetője, tehát akik bentlakásos voltak, ő a potmamája volt neki. Akik, amikor én lettem lelkész, voltak, akik még emlékeztek rá. Szerintem most is van egy-egy túlélő. De azt mondják, hogy nagyon kedves volt, de nagyon szigorú volt. És mondtak is példákat, hogy ha valaki nem akarta enni a, nem tudom, a kenyeret, csak a levest, akkor Jane Haining betette a kenyeret a levesbe, és akkor azt mondta, most egye meg mindent. Tehát nem szabad pazarolni az ételt, de azt is mesélték, hogy ha valaki beteg volt, akkor az ő szobájába került, hogy ő jól tudja figyeljen rá. Jane Haining Skóciát látogatott, ilyen nem csak szabadság volt, hanem hogy ilyen beszámoló túra. És akkor egyre nagyobb volt a háború itt, tehát a németek egyre nagyobb területet hódítottak, és akkor Skót egyház azt mondta neki, hogy ne menjen vissza Magyarországra, mert ez már veszélyes lenne számára. És ő azzal azt válaszolta, hogy ha a lányoknak szükségük van rám a napsütéses napokon, mennyivel inkább számítanak rám a sötétség napjaiban. Tehát ő visszautasította a saját egyházának a parancsa, parancsa, és visszajött. És többször is kérték, hogy jöjjön vissza, és nem. Itt jött, és 1944-ben, áprilisban jöttek érte a nyilasok. Azt mondták, hogy vannak kérdései számára, és ő később, 44-ben nyaran, ő Auschwitzban halt meg az itteni végzett missziója miatt. Aki jár Budapesten, akkor ott ugye mindkét rakpart zsidó mentők után nevezték, kb. 10 évvel ezelőtt, 13 évvel, és az egyik egy Jane Haining rakpart, ami pont az Erzsébet híd és a Lánc híd közötti pesti oldalának a szakasza. Tehát, és akkor ez 44-ben történt, ez egy nagy, bezárták az ajtókat azonnal, mert azt mondták, csak Jane Haningért jöttek, de akkor a tanárok tudták, hogy akkor senki sincsen biztonságban, akkor próbáltak a lányokat visszavinni ide-oda. És amikor már újra nyitották az iskolát, ez már nem egyházi iskola volt, mert a kommunisták államosították az iskolát. Tehát ez vagy 48-ban volt, vagy 50-ben. Vannak írások arról, hogy voltak emberek, akik az utcán csak sírták, mert annyira szerették az iskolát, és ez már nem az egyházé volt. És most sem egyházi iskola. És azért nem azt mondom, hogy a mi iskolánk, vagy a mi templomunk. Tehát ha valaki keres minket, azt mondom, hogy ne keressen templom épületét, mert nem templomunk van. Hanem ami a Skót Misszió iskolának a díszterme volt, vagy nagy terme volt, mi most is ott tartjuk az Isten tiszteleteket, de az iskola nem az egyházé. Van egyfajta megállapodás az önkormányzattal, mi szerint mi évente 1200 forintot fizettünk, mint bérleti díj, tehát 100 forint havonta, és ez kb. 90 évig fog érvényben lenni. Szóval ebből a szempont, szóval fura helyzet, de ugye a kommunizmusnak vannak furcsa hatásai a mai Magyarországra is, hogy mi került vissza, és mi nem, és most is néha mit gondolnak az emberek az egyházról, szóval azok az évtizedek, nekik volt egyfajta hatása bizonyos embereken és helyzeteken. De mivel az iskolának van a főbejárat, és van egy másik, és van egy harmadik, de most a harmadik az a mi bejáratunk, és van egy külön folyosó, tehát mivel lehetett külön bejárattal bemenni, tehát ez a kápon a rész annyira külön, hogy valahogy a kommunisták is azt mondta, hogy az, akkor az maradhat egyház használatára. Az én időm előtt, mert én 16 éve vagyok itt, mint lelkész, szerintem volt szó róla, és én több magyarázatot kaptam, amikor kérdeztem. Volt, aki azt mondta, hogy mikor amikor a kérvényt benyújtották, akkor az lett a válasz, hogy de ez nem egyházi tulajdon volt, hanem külföldi tulajdonként könyvelték. De igazából én nem értem, hogy ez miért lenne annyira nagy különbség. De azt is mondta nekem valaki, hogy anno valamennyi pénzt kaptak érte, és így nehezebb már visszaszerezni. Tehát egyfajta eladási szerződés vagy lett belőle, nem csupán elsajátították, de mivel valamilyen megállapodás volt, kompenzáció volt, és nem kapják vissza. De én nem tudom, azt is nagyon őszintén fogom mondani, a Skót Egyház nem fog iskolát fenntartani külföldön, mert Skóciában sincsen egyházi iskolák már. Van egy Skót egyházi iskola, ami a Szentföldön van, érdekes módon. Most mondom ezt először, ha a Magyarországi Református Egyház akarna ezt a 6. kerületben egy iskola épületet, akkor lehet, hogy abból lenne valami. De nem tudom, de a skótok nem fogják, úgy mondom, hogy a skótok nem fogják ezt nyomni. Nem fogják akadályozni, de nem fogják ezt nyomni, mert nehéz. Egyrészt nem értenek a magyar joghoz, hogy hogyan lehet. A másik az, hogy ez akkora pénzbeli befektetés, hogy nehéz. A kommunizmus ideje alatt még tovább is volt, ez még egy időszak, amikor skót misszionárius nem lehetett itt, de a misszió tovább ment. Inkább magyar nyelvű istentiszteletek voltak minden héten, és magyar lelkészek vezették. Először Viktor János volt a lelkész, és őt követte el Tamás Bertalan, 76 körül talán lett a lelkész Tamás Bertalan. Tamás Bertalan a Zsinaton a külügyi osztálynak is a vezetője volt jó sok évig. És akkor karácsonykor, húsvétkor, néha különleges alkalmakon volt angol nyelvű istentiszteletek azok a diplomaták számára, akik mégis itt voltak, de nem volt annyira nagy igény angol nyelvű istentiszteletre a kommunizmus alatt, de magyar nyelvű istentiszteletek voltak. Már mondtam, hogy az iskolában három ajtó van, három bejárat, van a főbejárat, van egy másik, és akkor miénk a harmadik. Hallottam egy volt iskola igazgatótól, ahogy amikor ő még tanár volt, ez talán a 80-as években, azt mondta, hogy a tanáriban néha beszélték arról, hogy mi van a harmadik ajtó mögött. Mert ugye az ember dolgozik egy épületben, tudják, hogy kb. Mindenhol van, de nem tudták, hogy nem is tudták, hogy ott van egy gyülekezet és egy templom.
A magyarországi evangélikus egyház sincs sokkal jobb helyzet ott a Szentkirályi utcában. Aha. Rülle Gergely volt külügyminisztériumi államtitkár, és két helyen is nagykövet Bécsben és Berlinben. Ő a fővilági, nem preskriptje, nem tudom, hogy hívják.
Igen.
Igen, és ő egyben a Habsburg-Otto alapítványnak is az igazgatója, és ők itt helyileg sok minden van ott az a Szentkirályi utcában.
Aha. Hát pont a Szentkirályi utcában voltam a szerdán. És akkor rendszerváltás, és újra sok külföldi kezd jönni ide 90-es években, hogy mit tudom én, a Coca-Cola-tól kezdve az IBM-ig, és sok missziói szervezet, és én is 91-ben voltam itt először, egy nyári táborban Balatonszárszon, amikor csak sátrak voltak, és akkor 93. decemberben ideértem angolt tanítani, és William is 94-ben vagy 94-ben jött ide, tehát sok kalandvágyó külföldi ide jött a 90-es évek elén, és akkor így voltak, akik gyülekezetet kerestek, és akkor jó, hogy többek között a Skop Misszió itt volt, és lehetett angolul járni Isten tiszteletre. Hozzáteszem, hogy például nekem az is esett jó, hogy egy angolul és egy hagyományos istentiszteletre. Tehát talán már több mint 10 angol nyelvű istentisztelet van Budapesten, de van, aki egy kicsit modernebb, egy kicsit lazább, és nem azt mondom, hogy ez rossz, csak azt mondom, hogy én nem ahhoz voltam megszokva, tehát jó, hogy egy református istentiszteletre tudtam járni angolul. És mivel sok missziói szervezet volt itt, mit tudom én, Youth with a Mission, tehát egy ilyen ifjúsági missziói szervezet, szerintem volt ilyen, hogy Baseball Mission, tehát ugye, tehát minden, és csak mondom, hogy minden, és ez mind jó volt, csak az egyik lelkész, aki itt szolgált, azt mondta, hogy az a baj, hogy amikor ő azt úgy bemutatkozott, hogy Scottish Mission lelkésze, mindenki azt hitte, hogy ez még egy szervezet. Tehát ő azt akarta mondani, hogy de mi egy gyülekezet vagyunk. És Skóciában ez sokszor szokás, hogy egy templom, vagy egy gyülekezet egy szent után nevezik, hogy van a St. Andrew's Church, vagy St. Ninian's Church. És akkor azt mondta, hogy tényleg ne csak Mission legyen a neve, hogy nem valami, akkor a Szent Kolumbán után nevezték, aki egy ír szerzetes volt, ő neki is van egy érdekes külön története, de ő száműzték is Skóciába ment, és nagy része volt abban, hogy a kereszténység elterjedt Skóciában. Tehát egy misszionárius, aki külföld, az ő számára külföldön szolgál, nem Írországban, hanem Skóciában. Tehát ez a mi missziunknak a története, és a manapság, ahogy említettem, egy nemzetközi gyülekezet vagyunk, tehát a rendszerváltás óta, ha azt nézem, hogy milyen szakaszok voltak, hát vannak külön rész fordulópontok, hogy például Tamás Bertalan volt a lelkész, és aztán jöhetett újra skótok, jöhettek, és akkor volt egy Alison MacDonald beosztott lelkész, és akkor Alison itt volt 4 évig, és amikor ő hazament, akkor ide jött Susan Cowell, mint szintén beosztott lelkész, de azután már a gyülekezet azt mondta, hogy jó lenne, ha nem a skótok lennének a beosztott lelkészek, hanem a skót újra legyen a főlelkész. Berci bácsi, tehát Tamás Bertalan nyugdíjba vonult, és akkor jött egy Ken McKenzie nevű lelkész, és ő az egyedüli lelkész volt egy darabig, és aztán ő hozzá rendelték, mint beosztott lelkész, Tar Zoltán, aki akkoriban a zsinaton ő volt az ifjúsági osztálynak a vezetője, de amikor Tar Zoltán lett a főtitkára a zsinaton, akkor Pecsuk Ottot küldték, aki a Bibliatársulatnak a vezetője ma is. Ken McKenzie aztán érezte, hogy Skóciába vissza kellett mennie, tehát hivatást érzett, hogy visszamenjen Skóciába, és Balmoralban vállalt szolgálatot, most és Crathy, tehát ez egy ilyen kettős gyülekezet. Azt kell tudni, hogy ott volt a királynőnek a nyarolója. Tehát nem tudom, hogy valaki látta ezt a sorozatot tévében, ahogy néha a királynő nagyon szeretett Skóciába menni, de most ott volt. És amikor Skóciában tartózkodott, akkor ő skót református gyülekezetre járt, és a Ken McKenzie ott az utolsó években volt az ő lelkésze. És egyébként, amikor Erzsébet királynő meghalt, ez Skóciában történt meg, és a Ken McKenzie mellette volt. Tehát aki innen, itt szolgált, és innen ment Skóciába, ő volt a királynő mellett, amikor meghalt. Ken McKenzie talán 2004 körül, vagy 5, 4 vagy 5-ben ment el vissza Skóciába, és én akkor az úgynevezett protestáns missziói tanulmányi intézetnél voltam, mint gyülekezeti missziói referens, akkor az a Calvin téri templom mögött volt, és mint amerikai presbiteriánus lelkész, akkor jeleztem a skótoknak, hogy esetleg érdekelne ez a szolgálat, és akkor mondták, hogy mi lenne a folyamat, és 2006-ban lettem a lelkész ott. És érdekes módon akkor hozzám is rendeltek egy beosztott lelkészt, illetve segéd lelkészt, de ő kenyai volt. Tehát egy kenyai hölgy, aki ide jött először az önkéntes diakóniai éven keresztül, és utána úgy döntött, hogy itt szeretne teológiára járni, de mégis angol inkább az anyanyelve, mint magyar, és akkor nálunk szolgált. Tehát azért mondom, hogy a skót lelkész sem volt skót, és a magyar lelkész nem volt magyar, hanem egy amerikai lelkész mellett volt egy kenyai teológiai hallgató. A Jerry Wagana Hughes már Amerikában ment, és most mellettem szolgál Stojka Sabina, aki az országos református cigány missziónak a vezetője. És ez nagyon jó, egyrészt ő nagyon jó igehirdető, nagyon jó lelkész, de valahogy, ha már zsidó misszió, meg különböző tevékenységek tartoznak a történetünkhez, akkor ez jól esik nekünk, hogy a cigány misszió is valahogy a Sabinán keresztül kapcsolódik. Na, ilyen röviden, vagy nem röviden, ennyit tudok mondani így kapás Boloskó misszió történetéről. Nem tudom, hogy vannak-e kérdések. Van.